a mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, a keresztelőre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Keresztelőre készülve a 431. dicséretet énekeljük, így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez: Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy pár igeverset olvasok hozzá. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, a 15., 16. és 17. verset. Vittek hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse őket, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához szívta őket, mondva: engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Kedves szülők, keresztszülők és kedves Levente! Valahogy ez az ige jött elém készüléskor, és azt gondolom, hogy nem véletlenül, hiszen tudtam a keresztelő előzményeiről. Keresheti a gyülekezet, hogy hol van a kisbaba. Itt most nincsen kisbaba, de van egy legényke, aki itt áll. És tudtam, hogy úgy kezdődött ez a keresztelő, hogy ha jól tudom, hogy Levente óvodástársa egy olyan kisgyermek volt, aki szintén itt ül, hogy beszélt neki Jézusról, beszélt neki a hitéről, és egy kisgyermek sokkal fogékonyabb a hitre, mint mi felnőttek. Ezért is fontos a gyermekeknek a beszéd a mi Urunkról. Ezért is fontos, hogy amilyen hamar csak lehet, bizonságot tegyünk nekik. Olvassunk nekik a Bibliából, mert számukra ez nem mese, hanem valóság, és olyan jó lenne, ha számunkra sem mese lenne, hanem valóság lenne, amit az igéből olvasunk. Valóság, amit a mi Urunkról, Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, megváltásról, kegyelemről, hitről, imádságról. Ők komolyan veszik a bibliai történeteket, és jól van ez így, hiszen a mi tanúságunkra irattak meg, hogy azok Jézushoz vezessenek bennünket, és az örök életet munkálják a szívünkbe. Azután ez a kisgyermek nem csak beszélt, hanem hogy úgy tudom, hogy imádkozott is. És ez is nagyon fontos része, hogy igen, mi tudjunk imádkozni a mi gyermekeinkért, azokért, akik ránk bízattak, hiszen a hit az nem a mi munkánk, nem a mi cselekedetünk, hanem Isten kegyelme, és a hívő életünknek is nagyon fontos része az imádság, hogy Istennel beszélgetünk, és megéljük benne, hogy ő az, aki szól hozzánk, rábízzuk magunkat, és közben oszlanak a félelmeink, átéljük, hogy ott van velünk. És így lépésről lépésre Leventében érlelődött, hogy ő bizony szeretne már megkeresztelkedni. Mikor is lesz ez a keresztség? Hát most, ha az Isten is megsegít bennünket pár perc múlva. A keresztségben ez az ígéret, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Más szóval örök élete van. És nincs is értelme máshogy a keresztségnek, és a kisgyermekeket is ebben a reménységben keresztelünk, és ebben az imádságban, hogy az igaz hit adassék nekik, és így kérjük, hogy ennek a kisfiúnak, és így kérem a gyülekezetet is, hogy imádkozzék ezért a kisfiúért, hogy Leventében növekedjék, erősödjön meg a hit, hogy maradjon meg benne az Istennel feltétel nélkül való kapcsolat, a rábízó gyermeki hit, aki mer kérni is Istentől, hiszen az igazi maradandó jót egyedül tőle kapjuk. Növekedjen ebben a hitben, szeretetben, ismeretben és engedelmességben. Mi felnőttek tudjuk már, hogy a gyermeki hit azért az megpróbáltatik az idők során. A keresztség viszont arról beszél, hogy Krisztus eljegyzett magának örökre, és ő tart meg bennünket az élet próbái közepette, maga mellett, és nem nekünk kell hozzá teljesítenünk, csak mellette maradnunk, benne maradnunk. És hogyha nem tudjuk az utat, akkor tőle kérdezhetünk, sőt, még mielőtt mi eldöntenénk, hogy melyik az út, már tőle kérdezhetünk. Ha félünk, akkor hozzá siethetünk védelemért, és kívánjuk, hogy ebből a gyermeki döntésből Levente életében legyen majd érett döntés is, amikor eljön ennek az ideje, hogy aztán ő is átélje azt a csodát, hogy tudjon másokat is jó irányba terelni, nem csak a bizonságtételével, hanem egész életével. Amen. Valljuk meg most együtt a hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, konfirmációja alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádságunkban is kérjük a mi Urunkat, hogy ő áldja meg Leventének és családjának az életét. Mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk azért, hogy te vagy a mi barátunk, te vagy az, akihez mehetünk. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád ennek a kisfiúnak is az életét, az ő hitét. Köszönjük, hogy te érleled az ő szívében a döntést, hogy teljességgel rád bízza magát. Dicsérünk és magasztalunk, hogy Krisztusban az üdvösséget szerezted meg számunkra. És köszönjük, hogy ezt az üdvösséget nem veheti el tőlünk senki és semmi, mert senki ki nem szakíthat bennünket a te végtelen nagy szeretetedből. Kérjük, hogy áld meg a családot, hogy tudja úgy nevelni ezt a kisgyermeket, hogy áldás legyen az élete, légy mindannyiunkkal, és hallgass meg a mi könyörgésünket. Tedd őt olyan felnőtté, aki rád tekintés, és aki boldog, mert veled élhet. Amen. Levente, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. A kegyelmes Isten pedig cselekedjen meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Uram Istenünk. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük a 287. dicséretünk első, második és negyedik versét. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 8. fejezetben, a 26. verstől a 39. versig.
Ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Ki vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk! Köszönjük neked, drága Urunk, a te szent lelkedet, aki által egyáltalán kapcsolatba léphetünk veled. Köszönjük, hogy szent lelked által tudsz minket formálni. Olyan jó tudni azt, Úr Jézus, hogy ha a te oldaladon állunk, akkor semmi baj nem érhet bennünket, mert ahol te vagy, ott kegyelem, szeretet és békesség vesz minket körül. Tudjuk azt is, Urunk, és tapasztaljuk a mindennapokban, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne érnének minket nehézségek, vagy próbatételek, de olyan jó, hogy ahogy Pál is írja, mindezek felett diadalmaskodhatunk azáltal, aki szeret minket. Kérünk arra téged, Úr Jézus, hogy plántálj bennünk olyan szeretetet, amivel képesek lehetünk szeretni azokat, akiket csúfolnak. Plántálj bennünk olyan szeretetet, amilyet mutattál nekünk Jézus Krisztusban, és kérlek, hogy most nyisd meg a mi szívünket, és add, hogy megérthessük és befogadhassuk a te igédet. Amen.
Bűnbocsánat igéjét János leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve a 154. dicséretet énekeljük. Istennek szent igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található János evangéliuma 17. fejezetében, a 20. verstől a 26. versig. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Kedves testvéreim, Reményik Sándornak van egy verse, aminek az a címe, hogy Valaki értem imádkozott. Így szól ez a vers, nagyon kis rövid vers. Mikor a bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret. Jó barátom vagy testvérem? Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem csak egyszer is imádkozott. Hát ez jutott eszembe nagyon, amikor elolvastam ezt a mai szakaszt, és saját életemből is tudom, hogy mennyire bátorító megélni, hogy imádkoznak értem, hogy nem vagyok egyedül a harcaimban, már ettől a tudástól is az ember erőre kap. Hogy igen, vannak emberek, akik imádkoznak értünk. Tudom, hogy értem is imádkoztak a nagymamáim, és azt is többször elmondtam már bizonságként a gyülekezetnek, hogy úgy maradtam a teológián, hogy egy krízis helyzetben, amikor már összepakoltam és eldöntöttem, hogy itt a vég, és költözöm haza, azt láttam, hogy értem, a teológus társaim imádkoztak. És láttam, hogy ha ez így van, hogy ők értem könyörögnek, kis elsősért, akkor nem hagyhatom ott őket. Akkor így állt össze a kép, de tudom, hogy Isten tartott meg rajtuk keresztül is, és tudom, hogy imádkozik a gyülekezet azért, hogy hirdetni tudjam az igét, és hála érte az Istennek, hogy imádkozó gyülekezet van az ember lánya mögött. Tudom, amikor köhögök, akkor lehet, hogy még többen imádkoznak, hogy ki tudjam mondani az üzenetet, de nem azért köhögök, elnézést, most ilyen sajnos a hangom. De azt gondolom, hogy nem kell elkeserednie senkinek sem, ha nem tud ilyen értünk imádkozókról, mert a mai igénk Jézus Krisztus főpapi imádságából való, amiből biztosan tudhatom, hogy Jézus Krisztus értem is imádkozott. Simon Péter, a tanítvány, ebbe az ígéretbe kapaszkodhatott nagypénteken, amikor megtagadta Jézust. Ugye Jézus ezt előre megmondta neki, hogy így lesz, és azt is hozzátette, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor ő imádkozni fog érte, hogy el ne fogyatkozzék az ő hite. És miközben Jézust vallatják ott nagypénteken, akkor Jézusnak gondja van a bukott tanítványra, Péterre, mert ott is hiszem, hogy imádkozott érte, és miközben a kezébe, lábába Jézusnak verik a szögeket, Jézus imádkozik a katonákért, hogy atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És ezért került ide a lekcióként a római levélnek ez a szakasza is, mert arról tesz bizonságot, hogy elvégzett dolog, a hívők üdvössége, hiszen maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, Isten szerint jár közbe a szentekért. De hogyan teszi ezt Jézus értünk? Erre találjuk meg a választ a mai igénkben, hogy Jézus Krisztus már akkor imádkozott értünk, amikor mi még nem is voltunk a világon, csak Isten gondolataiban. És ő nagyon-nagyon jól ismer minket. Tudja a kísérthetőségeinket, bűnös természetünket. Azt is pontosan tudja, milyen helyzeteket élünk, mik a körülményeink és lehetőségeink. Ő ismeri bajainkat, bukásainkat, erőtlenségeinket és örömeinket is. És hogyha végig olvassuk Jézus Krisztusnak a főpapi imádságát, és kérem, hogy ezt tegyék is meg majd a testvérek otthon, hiszen hát a református kalózunk szerint is tulajdonképpen ezt tesszük, akkor ott azt találjuk, hogy Jézus benne az egész imádságban elsősorban a tanítványaiért könyörög. És ez alatt nem csak a 12-t értem, akik ott és akkor nagycsütörtök estéjén körülvették, hanem azokat is, akik azóta évszázadról évszázadra tanítványokká lettek, és akiknek a láncolatába az Isten kegyelméből mi is beállhattunk. És Jézus egybe látja ezt a láncolatot, itt valamennyi hívő emberért könyörög. Hirdetjük az igét, és mindig lesznek, akik megtérnek, és ez egy csoda, és annak a csodája, hogy Jézus az, aki könyörög értünk. Ő 2000 évvel ezelőtt már ezt megtette, értünk is, akik most itt vagyunk, és hallgatjuk az igét. És imádságának látható gyümölcse a gyülekezetnek a csodája. És Jézus nem csak fog majd imádkozni, ha benne leszünk valamilyen kátyúban, hanem már előre imádkozott, már megtette, tehát múlt időben. Leendő szülőket szoktam kérdezni a jegyes oktatáson, hogy mikor kezdenek majd el imádkozni a gyermekükért. Erre sok válasz lehetséges, de a jó válasz az, hogy mielőtt még meg sem születtek. Ez a helyes válasz. Tehát már akkor könyörögni értük, amikor még meg se fogantak, amikor még csak az Isten gondolataiba vannak. Jézus itt így mondja, hogy azokért is könyörgöm, akik majd az ő szavukra hisznek én bennem. Tehát azaz a következő nemzedékért, a folytatásért, a leendő gyülekezetért. És azért lehetünk itt, mert hogy ő imádkozott értünk, mert ott vagyunk az ő jó tervében. Tehát mielőtt én már imádkoznék, ő imádkozott előtte. Kegyelmes szeretete megelőzte az én válaszomat. Tudom a te dolgaidat, hiszen imádkoztam, érted? Tehát tudja azt is, hogy egyen-egyenként hogyan tudunk megállni, erőt nyerni egy helyzetben. Azt is pontosan tudja, hogy mennyit bírunk el, és hát ezért van az, hogy nem hagy erőnk felől kísérteni, feletti kísértést nem ad, mert hogy ő azt már előtte megmérte, és imádkozott értem, hogy meg tudjak abban a kísértésben, próbában állni. Tehát mindenek előtt Jézus Krisztus már imádkozott. És az imádságaiban azt találjuk, hogy harcol értünk az Atya színe előtt a gonosszal szemben. És ezt tette már a Getsemániai kertben is vért verejtékezve, először önmagáért, hogy ki tudja inni a keseri poharat, és végig tudjon menni a kereszt útján. Mert az imádság az nem kis munka. A sátán kikérte az embert, hogy megrostálja, mint a búzát. És nem kivétel ez alól egyikünk élete sem. És éppen ezért ott van benne az is, hogy akár el is bukhatnánk, meg célt is téveszthetnénk, és fel is adhatnánk a küldetésünket, el is fordulhatnánk az Istentől, mert a sátán nem adja fel a cselvetéseit életünk utolsó percéig sem. Ez a neve szétdobáló, kezdetektől fogva. És amikor gyengék és védtelenek vagyunk, akkor támad leginkább, és van úgy, hogy egyenesen kikér az Istentől, mint Jób esetében is láttuk, hogy kikérte őt az Istentől, és Isten kiadta, de ugyanakkor erősítette a hitét. Jézus jól ismeri szándékait, és tesz ellene, imádkozik értünk. És ott a kereszten, a Golgotai kereszten a harc eldőlt, mert az asszony magva a sátán fejére taposott. A Kolosséi levélben így beszél erről az ige, hogy lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk. Tehát nekünk magunkban nem sikerülhet legyőzni a kísértőt, nem sikerülhet a győzelmes hívő élet, ne is erőlködjünk, de hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ezért nem kérdéses, hogy a harcban ki a győzelem. Krisztusé. Krisztus az Atya jobbján folyamatosan imádkozik értünk, közben jár. Ahogyan azt a római levél is tanítja, hogy ki az, aki elítél bennünket, válasz az, hogy senki, mert hogy Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt feltámadt, az Isten jobbján van, és közben jár értünk. Tehát Jézus most a mennyben végzi tovább üdvözítő munkáját, egy az Isten és egy a közben járó, Isten és emberek között az ember Jézus Krisztus. Ezt már az ifjú Timóteusnak mondja Pál apostol. Vagy a zsidó levélben háromszor is beszél róla, hogy Jézus Krisztus a mennyei főpapunk. És ez a főpapi imádság ott elkezdődött, de nem ért véget. Jézus most is szót emel értünk az atyánál. Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Az, hogy vannak megtérők, az ő imádságának a gyümölcse. Az, hogy haladhatunk előre a megszentelődésünk útján, az is az ő gyümölcse. Mert Krisztusnak folyamatosan gondja van az életünkre, egyenként, hogy tisztuljon az életünk, hogy növekedjen a hitünk és szeretetünk, hogy tudjuk végezni a szolgálatainkat, hogy azok valóban szolgálatok legyenek, ő kipótolja hiányainkat, hiszen egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé teszi a megszentelteket. De mit kér imádságában Jézus? Hát legelőször is azt látjuk, hogy egységet az övéinek. Tehát ötször visszatér erre az imádságán belül. Ima heteken ez gyakori téma, olyankor mindig fájdalmasan állapítjuk meg, hogy igen-igen szétdarabolódott Krisztusnak az egyháza, de ugyanakkor meg azt is, hogy akik Krisztusban vagyunk, egyek vagyunk, mert tudunk hálát adni. Tudunk Krisztusra nézve imádkozni, és hasonlóan értjük egy ugyanazon Szentlélek által az igét. De csak benne lehetséges, Krisztusban lehetséges ez az egység, rajta kívül nem. És biztos, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogyha Jézus ezért imádkozik, hogy az egység az nem egy emberi teljesítmény, hogy fogjunk össze, és romboljuk le az akadályokat. Ez így nem megy. Ha ez így menne, akkor nem kellene érte imádkozni. Egyedül a Szentlélek képes megteremteni az egységet. Tehát Jézus kéri az Atyát, hogy végezze ezt el, hogy mindnyájan egyek legyünk. Ravasz László mondata ez, hogy az egymás közötti egység a jegye, mértéke és bizonsága a Krisztussal való egységnek. Tehát nem tanbeli egységre gondol itt Jézus Krisztus, hanem hogy rábízom az életemet, ő él bennem, Krisztus által, atyámmá lett az Isten, hogy benne megbocsájtattak a bűneim, ugyanaz a vér mosta le az életünket, csak úgy, mint a hívő testvéremét, hogy ugyanaz a Szent Lélek vezetés irányít, és ugyanaz a szeretet, agapé szeretet mozgat. És muszáj ezért imádkozni, mert az egység, az egységben maradás, a Krisztusban maradás nem megy magától. Akik házasságban élünk, hát én azt tapasztalom, hogy nem könnyű az egység ott sem, hiszen van, amikor hát nem egyezik az akaratunk, persze, hogy nem egyezik, mert a férjem férfi, én meg nő vagyok, és ezzel már alapvetően benne van az, hogy nem egyként látjuk a világot. De gyülekezeten belül sem magától értetődő az, hogy egységben vagyunk, viszont az az ígéretünk, hogy Jézus Krisztus lebontja a válaszfalakat. Tehát benne nincs férfi, nő, gazdag, szegény, zsidó vagy pogányból lett keresztjén. És tulajdonképpen ott a baj, hogy ami büszke, önmagunk körül forgolódó énünknek, ezt nehéz elfogadni. Hogy Krisztus mindannyiunkat egyformán szeret. És a válaszfalakat mi építjük ki egymás felé bűneinkkel. Tehát az ige a hívő, újjászületett emberekről beszél itt, az ő választott népéről, a választott gyülekezetről, amin belül pedig nem lehet személyválogatás vagy pártoskodás. Krisztus önmagában szerkesztett minket egybe, az ő látható testévé itt a földön, hogy őt képviseljük, hogy az ő szeretetét tükrözzük vissza. És célja ennek az egységnek, hogy kiábrázolja az atya a fiú közötti teljes egységet, hogy meglássa és megismerje a világ, hogy kicsoda ő. Tegnap volt egy mennyegző itt a gyülekezetben, és azt gondolom, hogy többször elhangzott mind az igehirdetésben, mind a köszöntésekben ez a gondolat, hogy a jó házasság is attól jó házasság, hogy ezt ábrázolja ki, hogy mennyire szeret bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. És az egyháznak a egysége is így bizonyság a világ számára. És itt már a következő alpontnál vagyunk, hogy meglássák az életünkön, közösségeinken keresztül Jézusnak a dicsőségét. Tehát ez az egység, ez nem öncélú. Mit látnak rajtunk? Jó esetben túlmutatunk önmagunkon Jézusra, hogy őt megismerjék az emberek, hogy vele közösségben legyenek, hogy ez a közösség legyen kívánatossá. Hát rossz esetben a széthúzást látják, meg torzsalkodást, meg bűneinket. De hogyha egyek tudunk lenni Krisztusban, a világ meglátja az ő szeretetét. Aztán a következő, amiért imádkozik Jézus, hogy szeretetben legyünk együtt. Tulajdonképpen ezek annyira nem is választódnak el egymástól, hiszen az ő dicsőségét meglátják rajton keresztül, az már valahogy az ő szeretetén keresztül lehetséges. Tehát azt a szeretetet meglátják, amellyel az atya szereti a fiút. És amikor azt látják, hogy ez nem így van, akkor kérdéses, hogy ott milyen az a szeretet. De amikor azt látták, és erről olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy lám, mennyire szeretik egymást, akkor az missziós erővel bírt, hogy szaporodott a gyülekezet létszáma. Tehát egymást elhordozták szeretettel, türelemmel és békességgel. És hogyha az igazi szeretet van bennünk, akkor ott van bennünk ez, hogy igen, én adni szeretnék. Igen, én imádkozom a másikért. Igen, én megbocsájtom neki, hogyha valamiben is, hát vétkezett akár ellenem is. És akkor az ellentétek lélek által lesznek áthidalhatóvá. És itt nem arról szól az ige, hogy nézzük el a másiknak a bűnt, meg hogy a bűnt mázoljuk át, és ne beszéljünk róla. Igen, van, amikor inteni kell egymást szeretetben. És az utolsó pontom az, hogy mi is következik ebből, hogy Krisztus imádkozik értünk. Hát az, hogy mi is imádkozzunk. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, imádkozik értünk bűnösökért, hát ezért nekünk is imádkoznunk kell az atyához, rajta keresztül egymásért is. És olyan jó lenne, hogyha ez nem egy hamis szózat lenne, amikor mondjuk egymásnak, hogy igen, imádkozom érted, hanem ezért vagyunk egymásnak testvérei, és nem véletlenül egymás mellé helyezve. Tehát Istentől kapott szolgálatunk az imádság, és nem csak a gyenge, erőtlen testvérért, hanem mindegyikünkért. Mert lehet, hogy most erős valaki, de holnap már nem az, és nagyot bukhat bármelyikünk is. A Szentlélek viszont tud ebben minket vezetni, és szívünkre helyezni egy-egy embert, vagy megnyitni a szemünket szükségekre.
Nagy kérdés, hogy mi tudunk-e imádkozni, kik férnek bele a szívünkbe. És ez itt valahol a reklám helye is, mert hogy jövő vasárnap, missziós vasárnapunk lesz, ha jól tudom, ki is van írva a lapra, gyülekezeti úrvacsoroztás lesz, tehát ahol megélhetjük az egységet úgy is, hogy egy kenyérből, egy borból részesedünk, Jézus Krisztus testéből és értünk kiontott véréből, ezt jelképezik az úrvacsorai jegyek, és ugyanakkor együtt vagyunk, és utána együtt leszünk közös ebédben is, lehet még rá feliratkozni, és utána 2 órától szeretnénk úgy együtt lenni, hogy ima közösségben is. Tehát aki nem tud jönni az ebédre, mert haza kell sietnie, várjuk szeretettel vissza 2 órára, hogy tudjunk együtt könyörögni. Mert sok mindenért bizony aktuális, hogy könyörögjünk együtt, hiszen a következő vasárnapon pedig presbiter választás lesz a gyülekezetbe. Mert jó lenne ezt is úgy megélni, hogy egységben, szeretetben, hogyha valami válaszfal növekedett közben a szívünkben, azt a Szentlélek rombolhassa le, tehát hogy várjuk a testvéreket szeretettel jövő vasárnap délután is, délelőtt is, de délután is 2 órára ima közösségre, hogy imádkozzunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk lendő vezetőségéért, megtérőkért, megmaradásért, benne maradásért, családok életünk megújulásáért. Hát kérem a testvéreket, hogy így gondolják át majd jövő vasárnapjukat, hogy legyen erre is időnk, hiszen a reformációt egyedül csak az Isten szent lelke tudja elvégezni, és a reformáció méltó megünneplése nem az, hogy csak emlékezünk a múltra, hanem az, hogy kérjük az ő megújító szent lelkét, ami életünkre, gyülekezetünkre, egyházunkra is. Amen. Isten igéjére válaszként a 228. dicséretünket énekeljük, annak 2., 3. és 4. versét. A 2. vers így kezdődik, ó, vonj atyám, fiadhoz engem. Dicsérünk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy, ami egyedüli közben járunk az Atyánál, hogy Te vagy az, aki által szabad utunk van hozzá, és mint fiak borulhatunk eléje, a kegyelem királyi trónusa elé. Urunk, arra kérünk, hogy taníts minket így, ezzel a gyermeki bizalommal menni hozzád, imádkozni szüntelenül, úgy, ahogy azt a Te lelked indítja a szíveinkbe. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy Te nem szűnsz meg értünk imádkozni. Köszönjük, hogy azért van a gyülekezet, és azért tekinthetünk előre, mert Te vagy a főpásztora, Te vagy az, aki biztosítod a folytatást, és Te vagy az, aki egyé tudsz bennünket tenni, lerombolod a válaszfalakat. Urunk, bocsásd meg, hogy mi olyanok vagyunk, akik csak építeni tudjuk ezt, bűnös természetünkkel, akadékoskodásainkkal, önző, magunk körül forgolódó lényünkkel, szeretetlenségünkkel. De köszönjük, Urunk, hogy rád tekinthetünk, és köszönjük, hogy Te vagy az, aki mindenkor esedezel értünk. Akkor is, amikor mi ezt nem tudjuk megtenni, akkor is, amikor, és különösen talán éppen akkor, amikor szégyenedre vagyunk, Te védj kézbe, és Te formálj bennünket, hogy meglássa a világ a Te szeretetedet, a Te dicsőségedet, ami életünkön, ami gyülekezetünkön keresztül. Urunk, rád bízunk így a gyülekezet vezetőségének is a folytatását, a presbiter választást, hogy hiszük és valljuk, hogy eddig is Te vezettél benne bennünket, és eztán is tedd ezt, Urunk, hogy azok legyenek, akiket Te akarsz most ebben a ciklusban ott látni. Dicsérünk azért, hogy mindig is kiparancsoltad ebbe a gyülekezetbe a szolgáló, imádkozó testvéreket. És köszönjük, Urunk, hogy olyan kegyelmes vagy, hogy mindig küldesz fiatalokat, gyermekeket. Urunk, add, hogy ők is itt ragadjanak, hogy benned ragadjanak, mint szőlőtőbe oltott szőlővesszők, hogy mindannyian jó gyümölcsöt teremhessünk a te dicsőségedre. Áld meg, Urunk, kérünk most a csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Imádkozunk, Urunk, még a gyászoló testvérekért. Köszönjük, hogy neked rájuk is gondod van, és tudsz az ő szívükbe élő reménységet adni, hogy ne csak a veszteséget lássák, hanem téged magadat, mint feltámadott Urat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.